Az éjszakai államban Isten megmutatja, hogy mi számunkra a soron következő tanítás, vagy mi az, ami igazán fontos a mi lelkünknek, mivel kell foglalkozzon a mi lelkünk. És azért államban, mert államban az elme teljesen le van fegyverezve. Államban az elme, az emberi gondolkodás, a test. A test egyenlő elme. Elme egyenlő test. A test azt teszi, amit az elme mond. Tehát a test az elme által van irányítva. Tehát nyilván nem teljesen ugyanaz a kettő, de az elme a testhez kötődik. A test az elme által van kontrollálva. És a kontrollmániában, az uralkodási vágyban az elme megfárad estére. Ezért aludnia kell, meg kell pihennie. Hogyha nem elméből élnénk, nem agyból élnénk, el sem fáradnánk. Van egy olyan törzs Dél-Amerikában, amely nem is alszik, tehát nem elusznak rendszeresen, de nem is gondolkodnak, fölöslegesen nem gondolkodnak. Nem ferde elméjűek, úgy mondják, hogy ferde emberek a fehér emberre. Ők nem ferde emberek, ők egyenes emberek, nem gondolkodnak, nincs rendszeres alvás. Mit is akarnának kipihenni, hogyha ők fölöslegesen nem gondolkodnak, hogyha a jelenben élnek, Isten jelenlétében élnek, nincs, amit kipihenjenek, tehát ezért ők nem alusznak rendszeresen, csak néha lehajtják a fejüket 15-20 percre. Nincs idő, számokat nem használnak, egy-kettő, és vagy, ilyeneket nem használnak, én, te, ő, ilyeneket nem használnak, személyes névmásokat, tehát teljesen egyenes emberek lélekben vannak. Szinte azt is mondhatnánk, hogy éppen csak kijöttek az Édenből, az Éden kapujában vannak. És ezért nem kell sokat pihenjenek. Mi fehér emberek kell pihenjünk, ugyanis az elméből élünk, testből élünk, az én akaratból élünk. És tulajdonképpen ez maga az édenkerti elbukás, hogy az ember az énből él. A saját gondolatából él, a saját gondolataiból él, a saját akaratából él. Tehát az ember tulajdonképpen Istent játszik. Az édenkerti elbukás az, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Isten milyen? Hát Isten Úr. Az ember megkívánta az uralkodást Istentől. Az ember uralkodni kíván, és erre használja az ő elméjét. Az elméjében tárolja a tudásanyagot, a tudáshalmazt, amit gyűjtöget, innét, onnét. És miközben uralkodni, hatalmaskodni és kontrollálni akar, elfárad. Ezért meg kell pihenjen. Este lehajtja a fejét, ugye, a fejét lehajtja. A fejét úgymond halára teszi, tehát este meghal a fej, meghal az elme. Amit a tudósok mondanak, annak semmi köze nincs. Tehát én tudom ezt biztosra, mert nekem nem a tudomány, nem az emberi spekuláció jelentette ki, hanem a mindenható Isten. A tudósoknak halvány fogalmuk sincs, hogy mi történik az államban. A tudósok hazudnak, ők spekulálnak. Az álom nem az elmében van. Az álom a lélekben van. Az álmot Istennek a lelke adja az ember lelkének. És így az álomból részecskék átkerülnek, úgymond az elmébe, mint ahogy nekem is minden reggel bizonyos részecskék a lélekből átkerülnek az elmébe, azért, hogy tudjak arról beszélni, azért, hogy az elmét lefoglalja a lélek, hogy ne az elme irányítson, hanem a lélek irányítsa az elmét. Szóval, amikor este lefekszünk, az elme úgymond kikapcsol, pihen, a test pihen, és a lélek Istennel van. És amiközben a lélek Istennel van, az Úristen megmutatja a léleknek, mi a mi soron következő, mi az, amivel foglalkoznia kell. És hogyha mi figyelmesek vagyunk, és engedelmesek, ha vágyunk Istennel lenni, akkor amit Isten nekünk mutat éjszaka, álomban, a léleknek, azt áthozzuk a nappalba, átadjuk az elmének, hogy az elme azzal foglalkozzon, ne azzal foglalkozzon, amit mond az asszony, vagy a férfi, vagy a polgármester, vagy a világ, vagy a Facebook, vagy a közösségi média, ne azzal foglalkozzunk, amit mond az ördög, a sátán, a fenevad, a sárkány, a tömeg, a tömegszellem, a rokonok, az ismerősök, hanem foglalkozzunk azzal, amit Isten mond. És ezt úgy tehetjük meg, hogy amit Isten éjszaka mutat álomban, azt odaadjuk az elmének, hogy tessék, ezzel foglalkozz, nem mással. Eképp megtörténik az, hogy a lélek irányít, és nem az elme. Istenem, milyen dicsőséges. Olyan örömöm van, miközben erről beszélek, hogy meg kell szakítsam azt a felvételt, hogy ezt elmondjam, hogy mekkora örömöm van, amikor azzal foglalkozhatok, amit Isten ad nekem. Szóval az elmét lefoglaljuk, hogy az elme ne bolyongjon, és nehogy megteljen olyan tartalmakkal, amelyek hamisak, hazugok, és amelyek megrontják az elmét és a lelket, a kárzott felé irányítják, vagy pedig megmételyezik, megmérgezik, megölik, vagy kárt tesznek a lélekben. Azonban, hogyha mi nappal figyelmesek vagyunk, hogyha nappal is kívánunk atyánkkal lenni, Istennel lenni, akkor ő már napközben is szól hozzánk lélekben. Lélek által szól hozzánk, és az elmét lefoglalja. És hát így történt meg, hogy igazából az előzmény az, hogy én is tegnap este valamit csináltam, írtam, és mikor befejeztem a lelki dolgot, akkor sajnos az elmém elszaladt, nem vettem észre, lelépett, és elkezdett bolyongni ugye az interneten. Tehát elém kerültek valami tartalmak, amiket rendszeresen felhoz előttem a Facebook. Amúgy azt úgy érzem, hogy muszáj megvalljam. Tehát most egy zárójel következik, muszáj megvalljam az, hogy fiatalkoromban, mivel tehát kerestem én is az élet értelmét, az erőben láttam azt, hogyha férfi vagyok, akkor legyek erős, és többször beszéltem erről, hogy én egy időben brutálisan edzettem, tehát olyan módon edzettem, amilyet nem is láttam korábban, tehát amit el sem tudtam képzelni, vagy amit még filmen sem láttam jó formán, tehát olyan brutálisan edzettem, ilyen különböző erő gyakorlatok, meg harcművészet, meg ilyenekkel foglalkoztam. És tehát úgy azért érdekelt ugye az, hogy az ember hogyan teheti magát erőssé, tehát amikor ez a színész, ez a bohóc, Isten bocsássa meg, láttam azt, hogy mit tudom én, egy olyan spárgát csinál, hogy a ringnek a két szél, és a két a ringre felteszi a lábait is, ugye egy vízszintesben ül, egy levegőben, akkor én a spárgát csináltam, hogy a vízszintes alatt, mit tudom én, 10-20 centivel, vagy tehát két kis szikre feltettem a lábaimat, és a fenekem érte a földet, és valósággal kínosztam magamat. Tehát ez, amit elkövettem, az valami őrültség. És jártam különböző erősségi versenyekre, meg szkander versenyen, meg ilyenek. Ilyenekkel foglalkoztam, és érdekes módon a Facebook minduntalan felhozza az ilyen erős embereket nekem, és mind próbáltam kíkszelni, de nem tudtam, mind visszajönnek az ilyen nagy izmos és erős emberek, akik ilyen különböző erősségi versenyeken részt vesznek, ugye. Hát én is ezt csináltam. És akkor megnéztem néhány dolgot, hogy miket csináltak, miket írtak el, és ugye azért az elmém ugye elkalandozott. Utána persze a lélek figyelmeztetett engemet, hogy mit tettem, mit csináltam. És készítettem erről egy felvételt, hogy a lélek, tehát az elme által van megfertőzve, a lélek az elme által kerül a kárhozatba, a kárhozat állapotába, hogy ő azt csinálja, azt teszi a lélek, amit az elme mond, amit a test mond. Tehát az maga a kárzat, hogy a test és az elme a lélek fölé kerekedik, és így a lélek táplálék nélkül marad, mindennapi kenyér nélkül marad, világosság nélkül marad, és így a sötétségben elsorvat, eltorzul a lélek. Súlyos kárt szenved a lélek. Szóval ez történik a lélekkel, hogyha az elme irányít. És a tegnapi legutóbbi felvétel az arról szól, tehát erről szól, hogy hogyan engedjük be a támadást, úgymond az ördög támadását az elmén keresztül a lélekbe. De mivel, hogy maga a figyelmeztetés is Istentől volt tegnap este, így hát az Úristen tovább figyelmeztetett, tovább adta a látást, a megértést, és egész éjjel erről tanított engemet, az elméről. És elmondanám, hogy miket tanított az Úristen, és ez egy nagyon hosszú felvétel lesz. Megpróbálom ezt a felvételt abba se hagyni addig, amíg van, amit mondjak. Nem sietek sehova, temető megvár, ugye szoktam mondani. Tehát legfontosabb az, hogy arról beszéljünk, amit a lélek ad nekünk. Azzal foglaljuk le az elmét, és azáltal engedjük, hogy az elme tisztuljon, az elme is tisztuljon, és legyen felvértezve, ugye, az üdvösség sisakját tegyük fel az elmére, lélek által. Szóval az éjszaka megint a penthouse-ban voltam, és a penthouse-ban láttam, hogy mi történik. Többször kaptam ilyen penthouse-os álmokat. Ugye a padlástér, a tetőtér, a penthouse, ez mind az elme. És az éjszaka is erről tanította mindenható Isten engem. És azt láthattam, hogy a tetőtérben vagyok, de egy hatalmas, nagyon magas penthouse-ban, nagyon magasan lévő penthouse-ban vagyok, ahol nyilván egy ilyen szórakozó hely van. És hát a valóságban is ez van, hogy a modern ember, aki el van távolodva Istentől, az agyban él, az elmében él. És az elmébe kerülnek be azok a magaslatok, azok a hazugságok, akár vallásokból, akár emberi filozófiákból, akár, ahogy tegnap beszéltem, a agnoszticizmusból, a különböző misztikus tanokból, apokrif iratokból, a tudományból, vagy pedig különböző divat hullámok, vagy internetes hazugságok, bullshit, ugye, amit össze lehet szedni az internetről. Ezek mind azok a magaslatok, azok a démonok, úgymond ördögök, amiket beveszünk az elménkbe, és az elméből bekerül a lelkünkbe. És azt mondja Pál apostol, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a hatalmasságok ellen. A világ sötétségének világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak, tehát ez a magasság hol van, amelyek az agyunkban, az elménkben, fenn az emeleten. Hol lett megfeszítve az Úr Jézus? A Golgotán, aminek a jelentése koponyák helye. A koponyát helye. Ott lett megfeszítve az Úr Jézus, az elmében, az agyban. És úgy igazából az embernek ez ellen van harca. Úgy igazából teljesen szó szerint nem igaz az, hogy nekem a testemmel van harcom, nem a testellen van nekem harcom. Noha a testben nyilvánul meg az elmének a játszmái, a hazug magaslatok, amiket beveszek az elmémbe. A testben ugye testet ölt, megnyilvánul. De az elme van az egész mögött, ugye. Az elmébe van feltelepedve az ego is. És ezért mondja Pál apostol, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, fejedelemségek ellen, amik a fejben vannak, a magasságban vannak, a világ sötétségének, világbírói ellen. Ezek hamis gnózisok, hamis agyi tartalmak, elme tartalmak, ezek mind a fejben vannak. És ezek telepednek rá a lélekre, és megfojtják a lelket, kárhoztatják a lelket, eltorzítják a lelket. Így történik az ember elméjének a támadása, az ember lelkének a támadása az elmén keresztül, a szemeken keresztül, a füleken keresztül, az öt érzéken keresztül, ami bemegy az elmébe, tehát különböző érzéki valóság, ugye, lehet, hogy ez nyilván testiség, szexualitás is, amikor az ember megfertőződik a bolondul művelt szexualitással, amikor az ember a test által, a szexualitás által várja az örömöket. Ezek ugye mind bekerülnek az elmébe, emlékezett az agyba, és az rátapad a lélekre, a lelket beárnyékolja, és a lélek már nem hallja Istent, nincs lelkiismeret, nem hallja a léleknek a hangját. Így történik a léleknek a megfertőzése. Az én akarat, amiről tegnap írtam, meg amiről beszéltem, meg az ego, az én akarat, az mind az elmére van feltelepítve. És éjszaka ugye, hát a penthouse-ban voltam, az elmében voltam, és hát láttam ottan szórakozó hely, tehát ugye az ember hol szórakozik? Az elméjében, az agyában szórakozik. A penthouse az egy ilyen luxus hely. Ugye, hát főképp a modern jóléti társadalomban történik ez, hogy az emberek azt gondolnak, amit akarnak, nem azt, amit Isten mond, hanem azt, amit akarnak, és azáltal a lelküket beárnyékolják, elszakítják magukat Istentől az elmén keresztül. És érdekes volt, én úgy voltam ott a penthouse-ban, mint lélek. Ami érdekes volt az, hogy sokszor tapasztaltam olyan álomban, hogy vagy repültem, vagy pedig egyszerűen legyőztem a gravitációt. Isten így szemlíteti azt, hogy amikor lélekben vagyok, akkor nem hat rám a gravitáció, tehát nem hat rám az emberi dolgok, a testnek a dolgai nem hatnak rám, tehát lélekben vagyok. És úgy röpködtem, tehát úgymond, tehát lebegtem, úgymond, és láttam, hogy mik történnek a penthouse-ban. Láttam, hogy ott emberek vannak, ugye, egy szórakozó hely. Tehát, mint mondtam, a penthouse, hogyha megnézed az interneten, akkor látod azt, hogy általában egy magas épületnek a legfelsőbb emelete az a penthouse, ahol a gazdagok szórakoznak. Általában a penthouse az drágább. Egyébként a penthouse érdekes módon az a legrosszabb hely, csak ugye az ember, tehát például nálunk is az alsó emeleti lakások azok drágábbak voltak, mint a felsőbbek, a felső emeleti lakások, a negyedik emeleti lakások. Miért? Azért, mert az ember fölöslegesen kell lépcsőzön. Főképp, hogyha nincsenek liftek, akkor kell az ember lépcsőzön. Tehát jobb, hogyha az ember az elsőn lakik, a másodikon lakik, és akkor kevesebbet kell lépcsőzön, tehát mindenképp kényelmesebb. Azonban ahhoz, hogy a felső emeletet is el lehessen adni, el kell csinálni ugye, reklámot, ez tiszta pszichológiai hadművelet, mondjam azt. Tehát az embert bármire rá lehet venni, bármilyen őrültségre rá lehet venni. Csak kell a megfelelő pszichológia, programozás. És így a legfelsőbb emeleti lakásokat is el lehetett adni nagyon egyszerűen úgy, hogy azt elnevezték penthouse-nak, és kiépítették meg, ugye van olyan, hogy legfelső emeleten fürdőmerence, meg mit tudom én, ilyen különböző évezkedés lehetőségek, ugye. De ez az álomban jelképesen ez mind az elme, mind a mi agyunk, a mi agyunkat jelképezi. És láttam, hogy ott vannak különböző vendégek, ezek a vendégek ugye jelképesen az ördögöcskék. Az ördögöcskék. Az emberi gondolatok, az emberi filozófia, az emberi értelem, ami az emberi spekuláció, ami bekerül az elmébe. És emlékszem, hogy próbáltam néhány embert megszólítani, hogy beszéljek nekik az igazságról, a szabadulás útjáról, de egyszerűen nem voltak kíváncsiak, mert jól érezték magukat a penthouse-ban, ugye az emeleten, a legfelső emeleten. És kaptam egy ilyen képet is, amiről beszéltem szintén az álomban, ott a penthouse-ban lévő embereknek, hogy milyen borzalmas, hogyha, mit tudom, lesz egy földrengés, vagy mit tudom én, elkezd mozogni az épület, ugye, mert jelképesen, hogy az a Bábel, amit mi építettünk, a magas emeletes tömbház, az maga a Bábel. És a Bábelnek a tetején van a penthouse. Dolgoztam én hajón, és a hajón is a legfelső emeleten volt a luxusbár, az a mindennek a csúcsa, ugye. A különleges hely, ugye, nagy magasságból, jó kilátáson a tengerre, meg minden, tehát oda mentek az emberek nyaralni, ott szórakoztak fenn a napközben abban a penthouse-ban, a penthouse bárban, és ugye fenn az emeleten ráadásul még fürdőmerence is volt a hajón. Tehát ilyen örültséget csinál az ember. És elmondtam nekik, hogyha netán földrengés lesz, hogyha a talaj megmozdul, és az épület megmozdul, akkor sokkal nagyobb veszélyben vannak, akik fent vannak, mint akik lent vannak, mert ott sokkal nagyobb a kilengés. Most egy konkrét példa erre, amikor hajón dolgoztam, kétszer is volt olyan, hogy voltam a hurikánban, tehát a hurikán, most biztos nem a kellős közepén voltunk, mert túléltük, noha a hajó recsegett, ropogott, tehát elég brutális élmény volt. Úgyhogy még az alsó emeleteken is, ahogy a hajó süllyedt a tengerbe, ilyen, mit tudom én, több métereket, 10 métert, meg majd emelkedett meg. Emberek, az brutális volt. Brutális volt. De hangsúlyozom, hogy még az alsó szinteken is borzalmas érzés volt ez. Nem, hogy a felső szinteken, a 10. emeleten ez még borzalmasabb volt. Tehát amikor a hajó hirtelen emelkedik és süllyed több métert, és úgy recseg ropog az, akkor ilyen kilengése van a hajónak, tehát az alsó szinteken az nem érződik annyira, mint a legfelső szinteken. Tehát akik fent voltak a felső szinteken, ugye a legdrágább lakosztályokban, azok sokkal jobban szenvedtek, mint azok, akik lent voltak. Tehát akik ugye az olcsó lakosztályokat kapták, az olcsóbbakat kapták, azok nem szenvedtek annyira, mint azok, akik a felső szinteken kaptak lakosztályt vagy szobát. Tehát sokkal rosszabb úgy álltak, akik rengeteg pénzt fizettek azért, hogy egy felsőbb szinten kapjanak szobát. Mert a hurikán, már pedig hurikán az jön, ugye mindenki életében is személyesen ugye jön a hurikán, és megrendíti az embernek az életét. És próbáltam figyelmeztetni az embereket arra, hogy amikor jön a hurikán és jön a földrengés, akkor óriási veszélybe kerül az ő életük, de hogy igazából nem volt akit figyelmeztetni. Hát ezeket láttam az éjszakai álomban, és közben ugye elmondtam azt is, hogy mi a jelentése. Az elméről szól, az elmében lévő dolgok. Tehát minél magasabban vannak a mi gondolataink, a mi hazugságaink, a mi elképzeléseink, minél magasabb a bábelünk, a bábertorony, amit mi építettünk saját magunknak, a saját elképzelésünk szerint, minél magasabban van a hazugság bennünk, annál nagyobb veszélyben van az életünk, annál biztosabb, hogy össze fog omlani, és annál biztosabb, hogy súlyos kárt okoz a lelkünkbe, és minél magasabban van az ember az ő egójában, az ő elméjében, az én akaratban, annál nagyobb veszélyben van az ő lelke. Ezt láttam az éjszaka, és ami érdekes az az, hogy az Úristen, hogy igazából azt folytatta tovább tanításban, amit már az este is kaptam. Tehát amiről az este beszéltem, én nem azért álmodtam erről, mert erről beszéltem, hanem azért beszéltem erről, mert ez volt soron következő, fontos volt. Isten látta, hogy fontos ezzel foglalkozni, az elme dolgaival, hogy legyen leleplezve. Tehát legyen lerántva a lepel az ördögről, a sátánról, úgymond. Mi bennünk is, hogy az a sátán valójában hol fészkel a mi elménkben, a mi agyunkban. És ottan, hogy igazából onnantól ő, tehát arról a helyről ő beárnyékolja a lelket, mivel ugye az elme magasan van, tehát ugye a fejünkben van, a koponyák helyén, a Golgota, ugye, ezért ő képes onnét fentről beárnyékolni a lelkünket. Hogyha a lelkünk be van árnyékolva, akkor nem halljuk Istent. Hogyha nem halljuk Istent, akkor a lélek sorvat, a lélek torzul, a lélek kárt szenved, elkárhozhat a lélek. És többször mondhatom, hogy az úgynevezett sátánnak a szerepe az, hogy az embert elmében tartsa, agyban tartsa. Maga az én akarat, amiről tegnap beszéltem, ezt fel is fogom olvasni mindjárt, az én akarat tulajdonképpen ott fészkel a mi elménkben, és onnét árnyékolja be, maga az ego, onnét árnyékolja be a lelkünket. Ott onnét fertőzi a lelkünket, és ott tartja sötétségben, abból a magasságból tartja sötétségben a mi lelkünket. És akkor ennek kapcsán én felolvasnám azt, hogy tegnap mit kaptam álomban, amit meg is osztottam már a Facebookon, kiírtam, és megosztottam a kedves barátommal is, akiről láttam az álmot. Mondok majd érdekes és szép történeteket, amiket kaphattam Isten kegyelméből, amiket hallhattam Isten kegyelméből, hogy lássátok, hogy hogyan lehet az elmét lefegyverezni, hogyan lehet úgymond legyőzni az elmének a játszmáit. Kedves barátomnak, gyermekkori barátomnak, most nem tudom, mennyire vagyunk barátok, lehet, hogy nem túlságosan, főképp, hogyha olvassa, amiket írok, ugye, mert amit én írok, azt lélek által írom, és az az elmének az ellensége, az agynak, az emberi értelemnek, az ember dicsőségének az ellensége, amiről én beszélek lélek által. Tehát ez itt az emberek nem igazán szeretik, amiről Szoktam, főképp, hogyha valaki testi, valaki egóban van, valaki agyban van. Nem tudom, a kedves gyermekkori barátom, hogy van ezzel. Az biztos, hogy több álmot kaptam vele, tehát Isten őt is vonza. Nincs-e felől semmi kétségem. Nem tudom, hogy a valóságban te motoroztál-e vagy sem, írom neki. Azonban az éjjel álomban arra biztattál, hogy vegyek egy motorkerékpárt magamnak. A legtöbb álom nonsensnek tűnik, de csak addig, amíg megértjük. Ha kapsz te is álmokat, fontos tudnod, hogy azok Istentől vannak. Ő próbál figyelmeztetni álmokban, pontosan úgy, mint ahogy meg is van írva. Ha fellapozod a Bibliát Jób könyvének a 33. részében találsz leírást arról, hogy mi okból ad Isten álmokat. Ez az álom elsősorban számomra fontos tanítás, de mivel téged és kedves testvérbátyárat, Szilárdot láttam, megosztom veletek is. Annál is inkább, hogy nem először ad az Úristen olyan álmot, amelyben te is szerepelsz. Hiszem, hogyha most nem is érted, eljön az idő, amikor értelmet nyer minden, amiről írhattam neked. A motor, vagy ő az álomban engemet arra biztatott, hogy vegyek egy motorkerékpárt magamnak. Ugye az volt a másik gyengeségem nekem. Szerettem motorozni, szerettem a szabadságot, egészen pontosan a szabadosságot, szerettem a paráznoságot, szerettem mindent, ami testi, én is. És ennek ugye a szimbóluma a motor, a motorkerékpár, a sok lóerő ugye a segünk alatt, az egónk alatt. A motor, a motorozás az én akaratot, a szabadosságot jelképezi. Modern szóval az egót, ami legtöbbször szembe megy, nem hogy legtöbbször, hanem mindig szembe megy, teremtünk akaratával, elválaszt minket tőle és az élettől. Tehát az ego, az én akarat, ami az agyban van, az elmében van, oda van feltelepítve, az elválaszt minket Istentől, elválaszt az élettől. Miután azt javasoltad, hogy vegyek magamnak motort, megkerestem egy régi ismerősömet, akinek eladó volt a motorkerékpárja. Ráadásul nem is akármilyen motorkerékpár volt, hanem egy Yamaha V-Max, amelyre mindig is vágytam. A V-Maxról azt lehet tudni, hogy egy brutálisan erős és ennél fogva kezelhetetlen motorkerékpár. Nagyon sokan meghaltak már vele. A V-Max motorban olyan volt, mint az egykori Honda CRX autóban, amelyet száguldó koposonak is becéztek a modell rajongói. Sokan meghaltak. Úgy a V-Max-szal, mint a Honda CRX-szel. Az álomban én ki is próbáltam a V-Max-ot. Olyan erő volt benne, hogy alig indultam el, már is egy keréken mentem. Miután kipróbáltam, visszavittem a gazdájának. Nem vettem meg. Azt mondtam, hogy valami gyengébb, lassúbb motorra van szükségem. Tehát sajnos nem azt mondtam, hogy nincs szükségem motorra, tehát nincs szükségem én akaratra, nincs szükségem egóra, hanem azt, hogy annak egy lájtosabb verziója kellene, tehát ilyen hitvány szarházi az ember, tehát játszmázik, tehát nem elhagyja az egóját, nem lemond teljességgel az én akaratáról, hanem azt enyhíteni próbálja. És ezzel a legtöbben így vagyunk. Nem megszabadulni akarunk az egónktól, bűneinktől, az én akarattól, hanem csak mérsékelni akarjuk azt, hogy azt hihessük, hogy nem is vagyunk mi olyan rosszak. Végül semmilyen motort nem vettem. Viszont a következő képben azt láthattam, hogy kölcsön kértem egy lovat valakitől, hogy a munkámat elvégezzem vele. Itt eszembe jut, hogy gyerekkoromban gyakran végig szenvedted velem a barompiac borzalmait, amíg én a lovakat nézegettem. Hát ez a valóságban történt, amikor gyermekek voltunk, akkor én minden szombaton mentem a barompiacra, nézegettem a lovakat. Egyszerűen megszállottja voltam a lovaknak. Ha netán olvastad a Bibliát, talán emlékszel a Noé bárkájára, és arra, hogy Noé minden állatot, minden állatból kettőt vitt be a bárkába, egy nőstény, egy himneműt. De lehet, hogy mostanig még nem találkoztál a bárka jelentésével. A Noé bárkája jelképesen a mi szívünk. Az abban lévő tiszta és tisztátalan állatok pedig a szívünkben lévő tiszta és tisztátalan jellemeket, tulajdonságokat jelképezik. A ló nem azért tisztátalan állat, mert büdösebb, mint például a tehén. Amúgy nem hiszem, hogy büdösebb volna, nem büdösebb a tehén. Hanem azért tisztátalan állat, mert a jelleme tisztátalan. Mit tudunk a lóról? A lóról azt tudjuk, hogy erős, önfejű. Tehát erős, tudja, hogy erős. A ló tudja, hogy erős. Erős, önfejű, öntörvényű. És a saját erejében bízik, éppen úgy, mint mi. Azért tesznek rá kötőféket, kantárt és zablát, hogy kordában tartsák az ő erejét, hogy ne csinálhasson azt, amit akar. A V-Max-ban, a Yamaha V-Max-ban nagyon sok paci van, éppen úgy, mint a modern autókban. Tehát ebben az államban úgy a V-Max, mint a ló, az én akaratot, az öntörvényűséget, az önmagunkban bízást jelképezi. Ez a lényeg az államnak. Tehát a V-Max, a motorkerékpár, ugyanúgy, mint a ló, az én akaratot, az öntörvényűséget, az önmagunkban bízást jelképezi. Amiha a lélek és Isten akarata fölé kerekedik, szó szerint megöl. Tehát az én akarat, noha megörvendezhet, ugye, hogy jók vagyunk, erősek vagyunk, szépek vagyunk, híresek vagyunk, gazdagok vagyunk, ugye, tehát ez kellemes az egónak, de a lélek számára gyötrelem, a lelket megöli, a lelket kinyírja az én akarat, az ego. Éppen úgy, mint ahogy a V-Max és a CRX sok embernek okozta már a halálát, ugyanúgy az én akarat, az ego képes megölni a lelket és a testet is. Amikor azt mondja a Teremtőnk, hogy ne egyél lovat, ne fogyaszt a lovat, ugye, mert a zsidók ezt szó szerintük ezt megtartották annak idején, az Ószövetségben törvény szerint ezt ők megtartották, hogy nem ettek tisztátalan állatot, sem lovat, sem mit tudom én. Semmilyen olyan állatot, aminek ugye patája van, de nincsen kettéválva a patája, meg van a különböző ilyen dolgok, amiket leírt Mózes. Tehát ők ezt szó szerint tartották, sem disznót, sem semmit. Szóval a lovat ők nem ehettek, de most nekünk az új szövetségben, Krisztus által ennek a képnek nagyon fontos értelmet ad a lélek. Ugyanis amikor Isten azt mondja, hogy ne együnk lovat, mert tisztátalan, annak jelentése az, hogy a ló természetét, a ló tulajdonságát ne fogyasszuk, és ne tápláljuk magunkban. Ne a magunk értelmében, és ne a magunk erejében bízunk, ami megöl, hanem Teremtőnk szavában és erejében, ami életre visz. Tehát ebben az álomban azt mutatta Isten, hogy ne bízzam el magam, mert az én akarattól, az egótól nagyon nehéz megszabadulni. Noha nem vettem egy 170 lóerős motorkerékpárt az álomban, kölcsön vettem egy másik ember lovát, ami ugye ugyanaz. Ennek jelentése, hogy mi emberek egymást is meg tudjuk fertőzni az egoizmussal, az én akarattal. És itt jön képbe Szilárd, a testvérbátyját, akiről azt láthattam, hogy valamiféle sportmérkőzést néz a televízióban. Tudtam, a valóságban is valami köze van a sporthoz, talán a helyi jégkorong csapathoz, nem tudom már pontosan, nem mivel foglalkozik, de tudom, hogy van valami köze a sporthoz neki. Nem emlékszem pontosan, hogy mit nézett a televízióban, de valamilyen sportmérkőzés volt az, és arra sem kaptam megértést, hogy a televíziót miért fordította függőlegesen. Ez talán a telefon képernyőre utal. Így hirtelen még az ugrik be, hogy a fogadó irodák kirakatában láttam a képernyőt függőlegesen felszerelve, ahol az eredményeket hirdetik. Mi köze ennek az álomképnek az én akarathoz, az egóhoz? Annyi, hogy a sport, aminek sokan a rabjai vagyunk, a versenyszellemre épül. A versenyszellem nélkül lehetetlen egót, én akaratot létrehozni és táplálni az emberben. Tehát ahhoz, hogy maga a világ, vagy ahogy mondja az írás, az ördög, a sátán, vagy a sárkán, vagy a tömegszellem, a korszelleme, ez mind ugyanaz. Ez mind ugyanaz. Antikrisztus. Tehát ahhoz, hogy a világ megfertőzze a gyermeket, a gyermekedet az egoizmussal, az én akarattal, ami őt elválasztja Istentől, ahhoz szükséges a versenyszellem. Már gyermekkorunkban, ugye, mire épül a tanügyi rendszer. Ha valaki azt gondolná, ez csupán a vallásban van jelen, az az ember téved. Politikában, közoktatásban, már az óvodában, szinte már a bölcsődében is. Belénk van verve a versenyszellem, és a versenyszellem által épül az egónk, az én akaratunk, ami Jézusnak nem épült fel. Ő azért hallotta Istent, mert neki nem volt én akarata. Ő azt mondta, hogy Istennél hallott. Tehát visszagondolok arra, hogy emiatt én nagyon sokat szenvedtem, akkor ezt így megláttam, tehát lázadtam is, megutáltam a tanügyi rendszert, megutáltam a pedagógusokat, meg mindenkit, hogy mi történt vele. Persze velük is ez történt, de én akkor ezt én nem gondoltam arra, hogy ők is csapdába lettek csalva. Én csak utáltam őket, hogy tönkretették az egyetemet. Már gyermekkoromtól fogva, fiatalságomtól fogva, mert mire épül a tanügyi rendszer? Hát versenyeztetés, megfélemlítés, ugye? Tehát ugye ahhoz, hogy a gyermekek agyban fejlődjenek, növekedjenek, versenybe állítják őket. Sőt, még van egy harmadik is, egy harmadik elem. Szoktam erről beszélni, régen beszéltem erről sokat erről, hogy hogyan van tönkretéve a gyermeket az iskolában. Tehát versenyszellem, versenyeztetés, megfélemlítés és megszégyenítés. Evel a hárommal kinyírják a gyermeknek a lelkét. Teljességgel elszakítják Istentől. És ez teljesen hivatalos formában, államilag támogatott formában történik. Az ember, a gyermeknek a lelke a versenyeztetéssel, a megfélemlítéssel, a megszégyenítéssel el van szakítva Istentől. Tehát mi köze van ennek az államképnek a sport eseménynek, ugye, amit nézett az ember a televízióban, mi köze van az én akarathoz, az egóhoz. Annyi, hogy a sport, aminek sokan a rabjai vagyunk, versenyszellemre épül. A versenyszellem nélkül lehetetlen egót, én akaratot építeni, létrehozni, táplálni az emberben. Na de mi a baj az én akarattal, az egóval? Tehát egyszerű emberek, annyira egyszerű ezt megérteni. Ha az emberben van vágy arra, hogy megértse az igazságot, bárki megértheti ezt, amiről beszélek, hogy mi a baj az én akarattal, az egóval. Röviden annyi, hogy az én akarat épp az ellenkezője annak, amit az imában úgy mondunk, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát itt két akarat van. Van az Istennek az akarata, és van az én akarat. Az egónak az akarata. És Jézus minket úgy tanít imádkozni, hogy kívánjuk teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, teljes elménkkel, minden erőnkkel kívánjuk, hogy legyen meg a te akaratod, ne az enyém legyen meg, hanem a tiéd, ugye? És míg a legyen meg a te akaratod, az életre visz, az én akarat oda visz, ahova senki sem kívánkozik, a halálba és a kározatba, mert szó szerint az én akarat szétzúzza a lelket, tehát kárt okoz a lélekben, maradandó károkat okoz a lélekben. Ezek voltak az álmok és az ahhoz kapott megértések. Remélem nem vetted rossz néven, hogy megosztottam veled, és az, aki adta ezeket az álmokat a javadra, lelki épülésedre fordítja ezeket az álmokat. Még csupán annyit fűznék hozzá az én akarat kérdéséhez, hogy az én nem tud, de nem is szándékszik megszabadulni az én akarattól, hisz ha megtenné, az a saját maga ellen fordulna. Tehát én nem tudok megszabadulni az én akarattól. Senki sem tud megszabadulni az én akarattól. Ezért kimondhatjuk, hogy nem létezik olyan vallás, olyan könyv, emberi tudomány vagy módszer, amely segíthetne nekünk megszabadulni az én akarattól, az egótól, a bűnöktől, amelyek lelkünkre tapadva szívják az életünk erejét, amíg el nem fogy. Tehát ez a legfontosabb kiemelés talán ebben a felvételben, hogyha valaki azt gondolja egy percig is, hogy ő képes megszabadulni az egótól, én nem azért beszélek erről a témáról, hogy én valamilyen módszert, ilyen pozitív gondolkodást, vagy nem tudom én mit javasoljak valaki számára, hogy hogyan szabaduljon meg az egójától. Elmondom tisztességesen neked, a szemedbe is elmondom, élőben is, a szemedben mondom azt, hogy nem tudsz megszabadulni az egótól. Az én akarattól lehetetlen megszabadulni. Ezt nem én mondom, ezt a mindenható Isten mondja. Az Úr Jézus által az ördög nem támad maga ellen. Hogyha az ördög maga ellen támadna, akkor elveszne az ő birodalma. Tehát ő nem támad maga ellen az ördög. Tehát amiről beszélek, nem azért beszélek, hogy akkor te mostantól egósan, mit tudom én, meditálj, meg kézállás, meg fejállás, meg mit tudom én mi, hogy a színek alattól megszabadulni, egyszerűen nem tudsz. Lehetetlen. Tehát teljességgel lehetetlen. Hogyha nem volna lehetetlen, akkor Isten nem küldte volna el Jézust, hogy ő maga nem lett volna testé Jézusba, hogy megmutassa nekünk az életnek az útját. Tehát az ördög nem támad maga ellen, mert hogyha maga ellen támadna, akkor elveszne az ő birodalma az agyunkban. Ezért kimondhatjuk, hogy nem létezik olyan vallás, olyan könyv, emberi tudomány vagy módszer, amely segíthetne nekünk megszabadulni az én akarattól, az egótól, a bűnöktől, amelyek lelkünkre tapadva szívják az életünk erejét, a lelkünk energiáját, amíg el nem fogy, amíg holtan összeelmesünk. Ezért van hatalmas szükségünk Isten kegyelmére, az ő szabadítására, és arra, hogy meg tudjunk alázkodni előtte, és gyermeki szívvel tudjunk kérni tőle, mert aki kér, annak adatik, aki keres, azt talál, és az örgetőnek megnyitatik. Aki pedig nem kér, mivel Isten senkire sem erőteti rá az ő segítségét, úgy emészteti fel az élete idejét és erejét, avagy a lelkét az én akarattal, hogy észre sem veszi, tehát valósággal elfogyasztja az ő lelkét, széttroncsírozza, gyilkoltatja a lelkét az én akarattal, az egóval. Az elhangzottak mellé ajánlok két nagyon fontos tartalmat, amely segít egy teljesebb és tisztább képet kapni arról, hogy miként kerültünk az én akarat csapdájába, és hogyan szabadulhatunk meg onnét. Tehát a felismerésben sokat segíthet az az írás, aminek a címe az, hogy miért beteg a gyermeket. Tehát azáltal bárki megértheti, hogy hogyan kerültünk bele az én akaratba, és hogyan lehet megszabadulni. Miért beteg a gyermeket? Kiáltószó.hu. Miért beteg a gyermeket? Az én akarat legyőzésében, avagy a lóerők kordában, tartásában az a megértés segíthet, amit aminap osztottam meg. A címe az, hogy gyermeknevelés nem csak szülőknek. Ez a két tartalom tud segíteni bárkinek, hogy megértse a lényeget, és tudja kérni Istennek a segítségét. Tehát hangsúlyozom, ez nem vallás. Én nem javaslok semmilyen vallási felekezetet, hanem azt, hogy aki hallja a felvételt, teljes szívével, teljes elméjével tudjon fohászkodni a mindenható Istenhez, az Úr Jézus által, az ő szavai által, azt megismerve, hogy kapjon szabadulást. Hisz, mint tudjuk, le van írva, amit mi elkövettünk bűnöket, az én akarat által, amit ugye bevettünk a fejünkbe, az egónk által, amit elkövettünk bűnöket, az Isten megbocsátja. Tehát ő maga Jézusban ártatlanul szenvedett, brutálisan szenvedett, önként szenvedett, tehát vállalta a büntetést. Olyan bűnök miatt, olyan bűnökért, amiket ő nem követett el. És azt mondta, hogy ki van fizetve, elvégeztetett. Tehát ki van fizetve a váltságdíj, helyettem szenvedett és helyettet. Ha hajlandó vagy szembesülni, hogy mi van benne, mi van benned, mi választ letéd az Istentől, az élettől. Ha szembesülsz, akkor Isten megbocsátja, eltőli a bűneidet. A lelked megtisztul. A lelked megtisztul. És hallani fogod Istent. És te is kapsz megértéseket, és az én akaratot le fogja győzni. Mert maga a Szent Lélek, akit küld a mindenható Isten, amikor kezdesz ismerkedni Jézusnak a szavával, az ő kijelentéseivel, a Szent Lélek maga, ő fogja benned legyőzni az én akaratot, és így fog gyermeké tenni, így fog megszabadítani a megkötözöttségeitől. Tehát ezért, aki nem kapja meg a Szent Lélek, aki nem kéri, és nem kapja meg a Szent Lélek ajándékát Istentől, aki nem olvassa a Bibliát, hogy megértse az alapokat, az új szövetséget, a négy evangéliumot, és nem kapja meg a Szent Lelket, nincs ahogy ezt a harcot megvívja. Mert az én ellen nem fog harcolni. Az én akarat ellen nem fog harcolni emberek. Ezt kell valahogy megérteni. Nagyon fontos ezt megérteni mindenkinek. Tehát a motorkerékpár, a lóerő, maga a ló, ez mind a saját akarat, az emberi akarat. És ugye valóságban is látjuk, hogy a lovat ugye meg kell zablázni, tehát kell, mit tudom én, kantár, kötőfék, meg zabla, hogy ne csináljon azt, amit akar. És ebben az álomban én is azt láttam, hogy a ló, amire felültem, noha kemény, hatalmas állat volt, óriási erő volt benne, de tudtam irányítani. Tehát az a lényeg, hogy noha testben élünk, ugye, de a testünknek kell tudjunk parancsolni Szentlélek által. Tehát le kell győzzük a testet, az én akaratot, mert különben az a lelkünket teljesen kinyírja. És nyilván a legyőzés azon kívül, hogy az ember az próbál engedelmeskedni Istennek, hogy hozzáfordul, vagy vágyik arra, hogy Isten átvegye az irányítást teljes mértékben az élete fölött, hogy a Krisztus legyen az Úr az ő szívében, az ő életében. Ezen kívül fontos az úton járás, az úton megmaradás, mert ezen az úton többen elindultak, de nem akartak rajta járni. Tehát nem tettek semmit jóformán, hogy ezen az úton járjanak. Megkapták az elhívást, megkapták Istentől a segítséget, de nem maradtak rajta az úton, nem jártak az úton. És így visszaestek a világba, vissza az egóba, vissza a paráznaságba, vissza a testbe, vissza az én akaratba. Ahhoz, hogy az ember ezen az úton tudjon maradni, szükséges az, hogy amit kap Istentől, felvállalja. Amit én mondok, ez mint benne van a Bibliában. Én most egyszerű szavakkal mondom azt, amit Isten nekem megmutat. De szükséges, hogy mindenki, aki hallja ezt a felvételt, személyesen értse meg, legyen neki személyes kapcsolata, személyes kijelentése Istentől. Mert amit én mondok, az nem a tiéd. Tehát ez még nem a tiéd, ez erről csak hallasz. Ez akkor lesz a tiéd, amikor te keresed, te szomjazod, és te kapod a megértéseket. Az én bizonságom motiválhat téged arra, hogy keresd a mindenható Istent, vágyakozz a személyes kapcsolatra, de én téged nem tudlak megszabadítani semmitől, csak az élő Isten. Tehát az úton járáshoz szükséges a bizonságtétel. A bizonságtétel az, amit a legtöbb ember figyelmen kívül hagy. A bizonságtétel az, amikor az emberek kapnak Istentől ajándékokat, de azt elrejtik. Nem dolgoznak azzal, nem forgatják magukban, vagy nem osztják meg, nem beszélnek embertársaiknak, mert Isten megadja a lehetőséget, hogy ketten vagy hárman találkozzatok, beszéljetek arról, amit ad Isten, megértéseket, lelki kincseket, mennyei kincseket. Ezt fontos forgatni magunkban, hogy mondja a legelső Zsoltár. És fontos megosztani embertársainkkal, felvállalni. Az is fontos, hogyha Isten megengedi, hogy megtámadjanak minket, akár a szeretteink, családtagjaink, vagy bárki ellenünk támadjanak, ellenünk forduljanak, hogy mi vívjuk meg fizikailag is a hitnemes harcát. Tehát vállaljuk fel, hogy mi döntöttünk. Az élet mellett döntöttünk, az élet szava mellett döntöttünk, a mindenható Isten mellett döntöttünk. Azonban nagyon sokan a bizonságtételt elhanyagolják. Egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem írják le, nem írják ki magukból, vagy különböző társaságokban nem vállalják fel, hanem inkább visszafolynak a régi csapatba, a régi társaságba, a régi közegbe, és így a lelkük újból visszakerül az ego hatalmába, az én akarat hatalmába, a sátán hatalmába. Ember, nagyon fontos a bizonságtétel. Hisz Jézus ezt mutatta meg, ő az életével bemutatta, hogy hogyan lehet megmaradni Isten jelenlétében, az ő akaratában. Tehát ő egyfolytában azt mondta, azt cselekedte, amit Isten neki mondott. És ugye az apostolok ezt követték, ezt a példát követték. Istennek a gyermekei mindig is ezt az utat járták, tehát ezt követték. Felvállalták azt, hogy ki vannak közösítve, de mindig felvállalták azt, hogy az az igaz, amit Isten mond, akkor is, hogyha a tömeg azt mondja, hogy az hazugság. Mert a tömeg szellem egyenlő sátán emberek, a tömeg szellem egyenlő sátán. Engem is a tömeg szellem uralt le, minden vágyamat, minden gondolatomat a sátán irányította. Maga az ego, az én akarat irányította az én gondolataimat, az én vágyaimat, az én kívánságaimat. A képernyőkről tanultam meg mindent. Az álmaimat is úgymond az ördög adta. Azt mondtam, hogy az én álmom az, hogy elmenjek Amerikába. Hát vajon mi a turóit volt nekem az álmom az, hogy elmenjek Amerikába? az én, mert néztem a filmeket, és megkívántam a képernyőről. Tehát Isten nekünk nem álmokat ad, hogy elmenjünk Amerikába, hanem ő ad álmokat, valóságos álmokat. Mint hogy nekem adta például most éjszaka az álmokat is. Adta a megértéseket, adja a megértéseket egyfolytában. Egyfolytában emberek. Tehát vedd észre, hogy az álmaidat azokat tulajdonképpen mind az úgynevezett ördög adta. A tömegszellem adta. Elvilág ura adta. A sátán, a sárkány, az antikrisztus adta. És az én akaratban van belefecskendezve az elmébe. És az elme fertőzi a lelket. Egészen pontosan az elme elsorvasztja a lelkedet. És végül leszel egy nagyon jóképű, aranyos, jól öltözött, jó szituált zombi. Lélektelen zombi. Nem lesz lelked. Hát ezek a megértések jöttek, és végezetül pedig elmondanék egy gyönyörűséges történetet, amit tegnap mondott nekem a kedves barátom. Szeretném hangsúlyozni, hogy fontos a közösség. A közösség olyan, tehát Istennel elsősorban, és olyan emberekkel, akik ezen az úton vannak, akik szintén kapnak Istentől ételt, eledelt, mennyei táplálékot. Aki ezt a közösséget nem vállalja, az folyton visszafolyik a világba, visszafolyik a hazugságba, vissza az őrültségbe, vissza az én akaratba, vissza az egóba. És a történet az arról szól, hogy kedves barátom beszélget az ő kedves unokatestvérével, aki elúságolja neki, hogy jelmezt akar vásárolni az ő gyermekeinek. És a kedves barátom gondolkodás nélkül azt mondta neki, hogy Isten szemében ez fertelmesség. Hisz tulajdonképpen ez is erről szól, maga a jelmez, karnevál, ugye a jelmezbál, meg a karnevál, az, hogy a gyermeknek az identitását megváltoztatjuk. Tehát olyan identitást adunk rá a gyermekre, ami életellenes, tehát ami bűnös, életellenes. Gyermekünket beöltöztetjük zombinak például, vagy mit tudom én, valamilyen mesefigurának, vagy varázslónak, vagy boszorkánynak, vagy mit tudom én mi. Emberek, ez őrültség, ez fertelmesség Isten szemében. És a kedves barátom felvállalta az ő családtagja előtt, hogy ez fertelmesség Isten szemében, és ezt ő kimondta, tehát nem gonoszságból, nem rossz indulattal, kedvesen kimondta, hogy vigyázz, mert ez fertelmesség Isten szemében, teremtünk szemében. Ez a karnevál, meg ez a farsang, meg az, hogy a gyermeket beöltözteted zombinak, meg olyan jelmezt, olyan jellemet adsz rá a gyermekedre, aminek semmi köze nincsen az Isten gyermeki jellemhez. Most képzeld el, hogy most Jézus lejön a földre is, beöltözik, mint tudom én, vasorú bábának, vagy boszorkánynak. Emberek, ez őrültség. Tehát azért jött Isten le a földre Jézusba, hogy megmutass nekünk a tiszta jellemet. Mi pedig a gyermekeinket beöltöztetjük tisztátalannak. Már gyermekkorukban úgymond megfertőzzük az ő szívüket, az ő lelküket, az ő jellemüket. Olyan jellemet teszünk rá az ő lelkükre, ami életidegen, életellenes. Szóval a kedves barátom csupán annyit mondott, hogy ez Isten szemében fertelmesség. És miután ezt kimondta, így az égre furtotta a tekintetét, és kapott egy látomást rögtön, tehát látta az atyának az arcát. Az égen kapott egy ilyen intenzívebb látomást. És kapott egy szót. A szó az volt, hogy légörvény. Légörvény. És persze ezt akkor nem értette, nyilván ő bizonságot tett, elmondta a családtagjának, hogy kapott egy látomást Istentől. És amikor ezt kimondta, és utána pedig kapott egy szózatot, vagy egy zsoltát, hogy tetszik, azt mondta neki Isten, hogy mint foszlányok a szélben, úgy hull rád áldásom, ha figyelsz rám, drága kislányom. Tehát ilyen a mindenható Isten, a mennyei atya. Így beszél az ő gyermekeihez, a mindenható Isten, a mennyei atya. Ennyire féltőn szerető, tehát ő ténylegesen ad olyan dolgokat, amiket az ember meg sem tud fogni, tehát megfoghatatlan, hogy mondja, hogy kiálts hozzám, és én válaszolok neked. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Tehát Isten valóságosan kommunikál az ő gyermekeivel, látásban, látomásban, értelemben, megértésben, a Biblia által, sokféleképpen kommunikál. Miért van az, hogy némelyek nem hallják azt, amit Isten mond? Azért drága emberek, mert a legtöbben nem vállalják fel. Nem vállalják fel az Istennel a kapcsolatukat. Úgy, ahogy ez a gyermek ugye elmondta ennek az embernek, ennek a családtagnak, hogy fertelmesség, a farsang, az fertelmesség Isten szemében. Teremtőnk szemében, a Szent Isten szemében ez fertelmesség. A gyermeket beöltöztetni a zombinak, vagy boszorkánynak, vagy bárminek, ez fertelmesség. A gyermeknek a jellemét eltorzítom szándékosan, készakarva, eltorzítom a gyermekemnek a jellemét. A gyermeknek a jellemét, akiről azt mondja Jézus, hogy az ő angyalai mindig látják Istennek az arcát. A gyermek közel van Istenhez. A gyermek igencsak közel van Istenhez. A gyermek látja Istennek az arcát. Tehát a gyermek közel van Jézushoz. Annélkül, hogy tudná, olvasná a Bibliát, a gyermeknek a lelke közel van Jézushoz. Mert nincsen eltorzítva, és akkor mi jelmezeket adunk rá a gyermekre, boszorkánynak meg zombinak ötöztetjük a gyermeket, és karneváztatjuk emberek. Ez teljes satanizmus. Ez egy teljesen hivatalos, mókás satanizmus. Teljesen mókásan, úgymond humorosan, poénosan tesszük tönkre a gyermekeinket. És mivel a barátom kimondta azt, hogy az Isten szemében fertelmesség, Isten megdicsőítette őt, azaz szólt hozzá, abban a helyben kapott egy látomást. Már korábban is ő kapott látomásokat, többet kapott. Volt egy olyan látomás, például azt is elmondom már érdekességképpen, hogy egy alkalommal szintén az igen látta a látomást, kapta látomást, látott három fejet, látott egy kutyafejet, vagyis nem tudom, az égen látta, teljesen mindegy. Nem muszáj az égen, tehát ne valaki azt gondolja, hogy csak az égen vannak ilyen látomások. Tehát itt, ott, ahol éppen vagy, kaphatsz te látomást, ott a szobában, vagy a fürdőszobában, vagy bárhol. Nem kell beled a fejed egyáltalán, hanem Isten adhat neked látomást, hogyha akar. Abban a látomásban ő kapott, tehát látott három fejet, látta egy kutyafejet, egy bagoly fejet, és a Krisztusnak a fejét a tövis koronával. Ez a látomás is nagyon beszédes, ugye Isten megmutatta, hogy milyen harc dúl az ő lelkében. Mert a kutyafej ugye a tisztátalan jelle, a kutyafej, az ebb. Az ugyanúgy, mint a ló, tisztátalan állat. Tehát a kutya jellemet az ember nem ölteti magára. A kutya milyen? Parázna, össze-vissza. Tehát ő nem válogat, ugye. Azt mondjuk, hogy a kutya hűséges, a hűséges az ételét, a csontét, a gazdájához. De ha valaki neki más, és valaki más ad neki csontot, akkor azt is elfogadja. A parálnaság tekintetében viszont a leghűtlenebb állat a kutya, akármelyikkel összefekszik, tehát ő nem kell összefekni. Na, mindezt nem kell elmagyarázni. Tehát a kutya az tisztátalan jellem, ugye, és akkor látta az égen, ugye, vagy a látomásban a kutya fejet, a bagoly fejet, és a Krisztusnak a tövis koronáját. A bagoly, ugye, az szintén tisztátalan állat, tisztátalan madár. A tudás az emberi okosságnak a szimbóluma, tehát tulajdonképpen szintén az én akarat. Úgy igazából a Noé bárkájában, ami szívünkben minden tisztátalan állat, ugye például az egé, rágcsáló, össze-vissza rág minden, semmit nem esz meg. Tehát mindenhol itt falatozik. A disznó szintén tisztátalan állat. A ló tisztátalan állat, a kutya tisztátalan állat, ugye parázna. A ló a saját erejében bízik. És ugye ezt lehetne sorolni. És akkor is elmondott azt, hogy a tövis korona hova került? Hát a Krisztusnak a fejére. Úgy igazából az a tövis korona az én fejemre kéne kerüljön, nem a Krisztus fejére. Ő teljesen áratlan volt. Tehát az, hogy a tövis koronát én felveszem a fejemre, azt jelenti, hogy elfojtom a hazug, egoista gondolatokat, az én akaratot megöldöklöm. A tövis korona az én fejemen, az nem más, mint a Krisztusnak a szava. Hogyha az ő szavát olvasom minden nap, vagy arról beszélek, azt fogyasztom, azzal megkoronázom a fejemet, hogy a fejemen keresztül ne tudjon leuralni az ördög, az elvilág ura. Ez a jelentés ennek a látomásnak. Emberek, ilyen dicsőséges a mindenható Isten, a féltőn szerető mindenható Isten, a teremtő Isten. Tehát ő valóságosan beszél az ő gyermekeihez, ad látásokat, ad álmokat, ad értelmet, ad kielentéseket, adja a tövis koronát ugye a fejünkre, hogy az elménk legyen körbe, körülövezve a tövis koronával, mert az igazság a tövis. Az agy számára, az emberi gondolkodás számára az igazság a tövis. A tövis korona az nem a Krisztus fejére kell, hanem az én fejemre, az én fejére, az ego fejére, hogy elfojtsa az egós gondolatokat, hogy ne halljon meg a lélek. Erről szól a tövis korona. Tehát láthatjátok, hogy az Úristen milyen dicsőséges, milyen dicsőségesen tanít, milyen dicsőségesen tanítja az ő gyermekeit. Vigyázz, vigyázz az ő gyermekeit. Féltően szerető mindenható Isten. Érdemes megismerni, tudni kell, hogy Isten senkire, de senkire nem erőlteti rá az ő akaratát. Azért létezik pokol, mert amiről én beszéltem ebben a felvételben, Istennek a segítsége, a látás, a bűnök bocsánata, a szembesülés, a bűnök bocsánata nem kötelező. Isten senkire sem kényszeríti rá, senkire. Tehát, hogyha valakit nem érdekel az igazság, nem érdekel, hogy a lelke megtisztuljon, nem érdekel, hogy, megismerje Istennek a szavát, az nem fogja megismerni, aki nem keres, nem fog találni emberek. Aki nem zörged, nem nyitnak ajtót. Aki nem kér Istentől látást szemeire, nem fog kapni látást. Annak marad az ego, az én akarat, ami teljesen kiszipolyozza az ő lelkét, tönkreteszi, elsorvasztja az ő lelkét. A benne lévő gyermeket, a belső gyermeket, az Isten gyermekét meg fogja ölni az én akarat. És ez maga a pokol, amikor a lélek teljesen eltorzul, és amikor a test meghal, akkor nincsen semmi abból, amit korábban összegyűjtött. Tehát továbbra is van létezés, de nincsen öröme, mert Istennel nem békélt meg, nem tisztult meg. Aki ezt hallotta, de nem hiszi, nincs azzal semmi gond. Én nem azt mondom, hogy elhiggye bárki is, amiről beszélek, hanem azt mondom, hogy járjon utána, fohászkodjon a mindenható Istenhez, mert ő mindenkinek kijelenti magát, aki őt keresi. Nem kell Bodó Attilát követni, nem kell a kiáltozót követni, nem kell vallásokat követni. Mindenki annyit hallgasson, amire békessége van, de vágyakozzon mindenki az élő kapcsolatra, a személyes kapcsolatra, az élő Istennel, a feltámadt Úr Jézus Krisztussal, és akkor lesz neki igazi békessége. A hazug testi boldogság helyett, az ego boldogsága helyett lesz belső lelki békesség, amit senki sem vehet el tőle, amit örökre megtarthat. Aki megérthette, nekem szépen mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!